Köszönjük szépen, szeretjük, amikor be vagyunk vonva, és együtt énekelhetünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak a prédikációs alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk kijelölte. Megírva találjuk Ámosz könyvében a 6. fejezet első 7 versében a következőképpen. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kálnét, és nézzetek szét, onnan menjetek a nagy Hamádba, azután menjetek el a filiszteus Gátba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál? Nagyobb-e a határuk a ti határaitoknál? Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok. Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hízlalóból a borjúkat. Hárfa kísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor az oltár előtti igét olvastam, vagy a prédikációs alapigét, akkor arra gondoltam, hogy olyan, mintha kimondottan erre az időszakra választottam volna ezt az igét, hiszen az aggódásról szóló részek, hát mennyire igazak. Vagy ez a rész, hogy közel hozza Isten hozzánk a veszedelem napját, hát mennyire így érezzük. Pedig nem történt más, mint ami eddig is, hogy az előző év végén összeállította a liturgiai bizottság azt a menetrendet, amely szerint kell prédikálnunk, viszont hisszük, hogy Isten szól hozzánk konkrétan abban a helyzetben mindig, amely elhangzik. Volt Dávid és Góliát történetében az egyik bibliaórán szó arról, hogy mit mondott Dávid a föléje tornyosuló Góliátnak. Így fogalmazott, hogy az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor beszéltem a konfirmandusoknak, Istennek az egyetemes kinyilatkoztatásáról, hogy hogyan mutatja meg a jelenlétét, hatalmát ebben a világban, például az egyház a világ történelmén keresztül, akkor el szoktam mondani, most is elmondtam, hogy nem hagyja vég nélkül azokat az uralkodókat, akik lábbal tapossák az emberi jogokat, az embereket, hanem ő határozza meg és szab határt ezeknek a dolgoknak. És azt is mondtam nekik, hogy nem gondolom, hogy a háború mai szereplői ezt mondják, hogy az Úr kezében van a háború. Sokkal inkább azt gondolom, hogy Putyin mondjuk úgy gondolkodik, hogy az én kezemben van a háború, hiszen elég nagy ország élén vagyok. De azt gondolom, hogy az Európai Uniónak a vezetői is ezt képviselik, hogy majd ők megmutatják, hogy kié lesz az utolsó szó. Vagy az Egyesült Államok elnöke sem különb, hiszen mégiscsak a világ vezető nagyhatalma élén van. De ezek egyike sem prófétai szó. Ezek egyike sem tartalmas, maradandó igazságot megnyitató üzenetet tartalmazó gondolat. Az Isten igéje tartalmazza a maradandó igazságot és a megnyugtató üzenetet. A 91 éves templom éppen azért épült, mint minden más keresztény templom, hogy hangozzon ez a prófétai szó. Igaz, amikor Ámosz mondja ezeket a szavakat, ő nem mondhatja ezt a templomba. Őt egyes városokból egyenesen ki is tiltották, amikor a prófétai üzenetet elmondta. Az Isten igéje, üzenete szólal meg minden egyes templomban. És a legfontosabb üzenet az, hogy Isten közli az emberrel, hogy Jézus Krisztus mit cselekedett értünk, mit cselekedett az üdvösségünkre, a megmentésünkre, vagyis az evangéliumot közli az emberrel. És ezért, ahol az Isten igéjét hirdetik, ott Isten maga szól hozzánk. Hát ezért is énekeltük azt, hogy itt az Isten köztünk. Isten maga szól hozzánk, nem csupán ember, mondom a konfirmandusoknak, nem csak Gyuri bácsi, nem csak Marika néni, vagy nem más lelkész, akit meghallgattok máshol, hanem maga az Isten üzen. Mert meghaladják ezek az üzenetek az emberi gondolatokat, hiszen mi valószínűleg hirdetnénk az ítéletet mindenki felett, hiszen úgy gondoljuk, hogy aki rosszat cselekszik, az méltó a büntetésre. Vannak is példák erre a Szentírásban, amikor viszik Jézus elé mondjuk a bűnös nőt, méltó a megkövezésre. Egészen más az, amit Jézus tesz. Menj el, és többé ne vétkezzék. Megvan a bocsátva a bűneid. Felment az evangélium üzenete bennünket. Az önvád, vagy mások vádja alól. Ámosz a Krisztus előtt 8. évszázadban 750 körül hirdeti Isten üzenetét. A Betlehem közeli Tékoából származik, de ő az északi izraeli ország részben tevékenykedik. Ebben az időszakban a gazdasági helyzete Izraelnek nagyon felível, a határok azok szinte ott vannak, ahol a nagy Salamon idejében voltak. A legnagyobb kiterjedését éri el az ország. Hát éppen ezért figyelmezteti Isten az elbizakodott embereket, hogy azért nézzétek meg a szomszédos népeket. Azért ott is vannak nagy hatalmak. Azért az ő területük még lehet, hogy nagyobb a tiéteknél is. És hát természetesen ebben a helyzetben a gazdagok élvezik a jólétet, a nincstenek pedig egyre nehezebben élnek. És ezért hirdeti az ítéletet Ámosz. Luther azt mondja, hogy nincs még egy olyan próféta, aki ilyen kevés ígéretet és ilyen sok szidalmat és fenyegetést hordozna, mint Ámosz. Joggal hívják őt, mondja, Ámosznak, magyarul neve azt jelenti teher, súlyos bosszúságot okozó. Azt gondolták, hogy a veszedelem napja messze van még tőlük, és milyen hirtelen került közel hozzánk is. Sőt, újabb háborútól vagy háborúktól tartanak a politikusok, hogy talán egymásnak megy majd Szerbia, meg Koszovó. Ki tudja, hogy mi következik még? Eluralkodik a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság. Lelkész testvérünk írja, hogy megkapta a gázszolgáltatótól az ajánlatot, ami 11,5-szeres a korábbi évi gázárnak. A kőbányai gyülekezetben pokróccal készülnek a téli istendíszletekre. Meg lehet fontolni nekünk is. De az igének, éppen ezért készülnek így, mert az igének szólnia kell. A prófétai szónak hangoznia kell, az nem maradhat abba, Azt meg kell hallanunk, meg kell hallgatnunk, és nem maradhat úgy, mint azok az üzenetek a messenger, amelyeket nem nyitunk ki, és megmaradnak vastag betűvel. Mert nem érdekelnek bennünket. Hát gondoljunk bele, hogy hány üzenetet nem bontottunk ki az Istentől. Hány üzenetet nem hallgattunk meg. Egyértelmű, hogy Isten büntetése az, ami rajtunk van. Elhurcolják a vezető réteget, mondja Ámosz, és ez be is következik. Például, ugye két héttel ezelőtt beszéltünk róla, hogy Ezékiel prófétát is ugye hurcolják Babilóniába, Krisztus előtt 590 körül, pont a vezető réteget. Nyilvánvaló, hogy Isten büntetése az, ami zajlik körülöttünk. Mindig úgy érzem, hogy egy óriási pofon volt a járvány, vagy egy hatalmas pofon az asszály, még nagyobb pofon a háború, az infláció, csak úgy cseng a fülünk, pedig még nem éhezünk, nem fázunk, még nem hurcoltak el bennünket. Hát ez az egyik ítélete az Istennek. De van egy másik ítélete is. Amikor felépült a nagytarcsai templom, akkor Sándi Gyula úgy tervezte meg a toronynak a lezárását, hogy azon egy ilyen tulipános motívumra emlékeztető minta van, amely azonban nem csak erre a tulipára emlékeztet, hanem az ószövetségi szarvakra, azokra a szarvakra gondolok, amelyeket az oltár négy oldalára faragtak ki, amely az oltár négy sarkán volt. Mi volt ezeknek a szarvaknak a lényege? Hogyha valaki olyan bűnt követett el, amiért halált érdemelt, megkövezték, ha bemenekült a templomba és megragadta az oltár szarvait, akkor nem kellett végrehajtani a halálos ítéletet. Ilyen eset volt például, amikor Dávid király ellen tört Adoníjá, ő akarta átvenni a trónt tőle. Dávidai tudjuk, hogy Salamonnak, a Betsabétól született fiának akarta adni, és amikor aztán Salamon átvette a trónt, trónra került, gondolhatjuk, hogy Adoníjá hát eléggé megrettent. És akkor menekült be ő a templomba, és ragadta meg az oltár szarvait, és egészen addig nem volt hajlandó elengedni, amíg Salamon nem küldi az embereit, és nem tudakolja meg, hogy ezek után számíthat-e rá, vagy pedig ellene fordul. És amikor tudta, hogy nem, amikor már megbizonyosodott Adoníjá arról, hogy nem fogják megölni, csak akkor merte elengedni az oltárnak a szarvait. Mert hogyha nem ragadjuk meg az oltár szarvait, ami számunkra Jézus Krisztusnak a keresztje, akkor a mi életünk is teljesen széthullik. Egyre kisebbeknek fogjuk látni magunkat. Amikor kémeket küld Mózes Kánaánba, kémlejék ki, megérkeznek ugye az ígéret földjéhez néhány hónap vándorlás után, akkor azok a kémek visszajönnek, és elmondják, hogy mit tapasztaltak. Ugye meg kellett nézniük, hogy érdemes-e bemenni arra a földre, jó termőföld, de el tudjuk-e foglalni, nem olyan erős nép lakja, stb. Stb. És visszajönnek, ugye 12-en vannak a 12 törzsnek megfelelően, és ebből 10-en azt mondják, hogy eszetekben ne jusson bemenni oda. És ugye lázítják a népet a vezetők ellen. Hát eszembe jutott az, amikor egy reklámban népszerűsítették az egyik rádióadót, hogy az emberek 93%-a hallgatja, és hát 93% csak nem tévedhet. Azt hiszem, hogy tévedhet. 93% is. Itt mindenféleképpen tévedett az a 10 kém a 12-ből. Miért tévedtek? Azért, mert ők az emberekre, a körülményekre néztek, arra néztek, hogy Anák fiai ott vannak, óriások, arra néztek, hogy erős fegyvereik vannak, arra néztek, hogy kőfallal körülvett városokban élnek, nem tudjuk elfoglalni. Csak ketten voltak, akik azt mondták, hogy de hát az Úr lesz velünk, ők az Úrra néztek. És mit mondanak azok tizen? Azt mondják, hogy hát itt óriások vannak, és úgy láttuk magunkat, mint a sáskákat. És úgy is tekintettek ránk. Hát ez történik akkor, hogyha a körülményekre tekintünk, és nem az Istenre, kis sáskának fogjuk látni magunkat. Kis porszemeknek, ahogyan meg is fogalmazzák ezt sokszor népszerű énekesek, hogy félek, hogy a ködbe veszek. Vagy homok a szélben, tudom, hogy az vagyok. Semmi, senki vagyok. Mondják is a pszichológusok, hogy a Facebook egyik pszichológia hatása az, hogy növeli a kisebb rendűségi érzést, és minél több ismerőse van valakinek, annál inkább, tudnék, annál több sikeres, boldog ember profiljával van körülvéve, legalábbis ezt mutatják az emberek magukról. Egyre inkább eluralkodik az emberekben az, hogy de sok embernek van jó dolga. De sokan vannak, akik boldogok és vidámak, én pedig itt vagyok savanyúan a képernyő mögött. És azt is tapasztalták, hogy minél szorongóbb, minél bizonytalankodóbb egy ember, annál többet tölt ezen az oldalon. És egy teljesen irreális képet kap az emberekről, a világról, és azt tapasztalja, hogy úgy néznek rám, mint valami kis sáskára, egy jelentéktelen emberre. Aki pedig Istenhez kapcsolódik, így vall egy ember erről, hogy amióta újra élő viszonyban vagyok az élő Istennel, a csendességemben, az imáimban, a gyülekezetben, azóta megjavult a viszony a házastársammal, a gyermekeimmel, a menyemmel, a családommal. Az történt, ami az oltár előtti igében elhangzott. Keressétek először az Isten országát és igazságát, és ráadásul mindezek megadatnak nektek. Kereste az Isten országát, létrejött a kapcsolat közte és Isten között, és ráadásul javultak egyéb kapcsolatai. Új viszony Istennel, új kapcsolat, és javulnak az emberi viszonyaink. Hát ezért van a templom, ezért van az oltár, ezért van az áldozat. Először Isten országát keresni. Enélkül mi történik? Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus az utolsó idők jelei kapcsán mondja azt, hogy a népek kétségbe esnek tanástalanságukban, és megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami a világra vár. Azt gondolom, hogy ezért érezzük már akkora pofonnak az erejét, amikor nem éhezünk, nem fázunk, nem hurcoltak el, mert attól félünk, ami elkövetkezhet. Attól a félelemtől dermedünknek, hogy vajon mi következhet még. És ezt tényleg nem tudjuk kiszámítani. Azért úgy reméljük, hogy talán nem. Úgy reménykedtünk, hogy talán ilyen számlákat nem fogunk kapni. Aztán kiderül, hogy de. Viszont, hogyha Istennel kerülünk közösségbe, ő békességet ad, ha őt keressük. Két tanmesét szeretnék még elolvasni. Az egyik egy kőfejtőről szól. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kőfejtő. Minden nap felment a hegyekbe, hogy követ vágjon. Miközben dolgozott, énekelt, mert bár szegény volt, de nem is vágyott többre, mint amilyen volt. Így aztán gondtalanul élt. Egyszer egy nemes palotájához hívták dolgozni, amikor meglátta a csodálatos palotát, életében először vágyódás sebezte meg a szívét, és így sohajtott fel, Ó, bár csak én is gazdag lehetnék. Nem kellene fáradtságos munkával izzadva kerestem a kenyeremet, mint most. El lehet képzelni, mennyire meglepődött, amikor meghallotta, hogy egy hang ezt mondta. Kívánságot teljesült. Mostantól fogva bármit kívánsz, megkapod. Nem tudta, mit kezdjen ezekkel a szavakkal, míg nem este a munkájából hazatérve a kunyhója helyén egy pontosan olyan csodálatos palotát talált, mint amin dolgozott. Így aztán a kőfejtő abbahagyta a bányász munkát és élvezte a gazdagok életét. Egyszer, amikor délután meleg volt és párás, kitekintett az ablakon és megpillantotta a királyt, valamint nemesekből és rabszolgákból álló óriási kíséretét. Azt gondolta magában, bárcsak király lehetnék, és a királyi hintó hűsében ülhetnék. Kívánsága azonnyomban teljesült. Kényelmes királyi hintóban találta magát, a hintó azonban hamarosan melegebb lett, mint ahogyan azt ő elképzelte. Kitekintett az ablakon, és elámult a nap erején, mivel hősugarai még a hintó vastag falán is áthatoltak. Bárcsak én lehetnék a nap, morfondírozott. Kívánsága azonnal teljesült, és ő sugározta a meleget a világba. Minden jól is ment egy darabig, hanem egy esős napon képtelen volt áthatolni sugaraival a vastag felhőkön. Ezért aztán felhővé változtatta magát, és örült erejének, hogy távol tudja tartani a napot. De csak addig, amíg eső nem lett belőle. Akkor egy szikla nagy bosszúságára útját állta, és ezért ki kellett kerülnie. Micsoda? Kiáltotta. Egy közönséges szikla még nálam is erősebb? Hát akkor azt kívánom, hogy szikla legyek. És már ott is magaslott egy hegy csúcsán. De még arra sem volt nagyon ideje, hogy csodálatos alakjának örüljön, mert valami furcsa kalapáló hangot hallott a lába felől. Lenézett, hát a legnagyobb bosszúságára egy apró emberi lény pillantott meg, amint kődarabokat hasít ki belőle a sziklából. Micsoda? Kiáltotta ismét. Egy ilyen kicsi teremtmény még nálam, az impozáns sziklánál is erősebb. Ember szeretnék lenni. Így aztán ismét kőfaragó lett belőle, aki a hegyekbe ment, hogy fáradtságos és izzasztó munkájával keressen a kenyeret, de ismét örömteli szívvel tette, mert már elégedett volt azzal, amilyen volt, és aki volt. Semmi sem olyan jó valójában, mint amilyen jónak tetszett megszerzése előtt. Hát én azt gondolom, hogy ezt tapasztaltuk már, akik sok mindent megszereztünk az életünk során. De ne felejtsük el, hogy Isten a kőfejtőnek a meséjében a királyságot vette el. Nem a királyságot mentette meg, váltotta meg, hanem a kőfejtőt, az embert mentette meg. Mert az lehet, hogy a vagyodunk, vagy aminek álmodtuk magunkat, aminek képzeltük magunkat, az elvész, de bennünket megváltott. A megváltás ránk vonatkozik, nem a szerzeményeinkre. A másik tanmese, Epirus királyát, Pürroszt megkérdezte barátja, Kűneász. Uram, ha meghódítottuk Rómát, mit csinálunk utána? Pürrosz ezt válaszolta, Szicília ott van alatta. Könnyű lesz elfoglalni. És ha már Szicíliát is elfoglaltuk, mit csinálunk utána? Akkor átmenjünk Afrikába, és kifosztjuk Kartágót. És Kartágó után, uram, Görögország kerül sorra. És a szabad kérdeznem, mi haszna lesz mindennek a hódításnak? Akkor aztán, választott a Pürrosz, leülhetünk és élvezhetjük az életet. Nem tehetnénk ezt már most? Kérdezte Kűneász. Igen, valószínűleg erről van szó, hogy nem kell olyan nagyra törni, és nem kell azon bánkódni, hogy most akkor miért nem tudunk még ezt vagy még azt megszerezni, hanem üljünk le az Istennek a szeretetében, és élvezzük azt, amivel gondoskodott rólunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük neked a te üzenetedet az ítéletről is, és erről a másik ítéletről is, amikor a megmentésünket hirdetett ki. Az üdvösségre való ítéltetést. Köszönjük neked, hogy te szenvedted el ennek az árát, a büntetést, és bennünket pedig szeretnél felemelni, szeretnéd, hogyha porszemek, sáskák helyett látnánk, hogy kinek teremtettél bennünket. Hogy a te képedre és hasonlatosságodra, a veled való közösségre. Kérünk, hogy így tarts meg bennünket megpróbáltató időszakokban. Hogy a te ígédet hirdessük azoknak az embereknek is, akik még nem ismerik a reménységet. Hogy lehessen a mi testünk temploma, és ez a templom is, amelyben ülünk, a te üzenetednek a hordozója. Amen.